A vértanúsághoz vezető úton először a virágok veszték el színezetüket, aztán a dús lombozatú fák tövises bokrokká törpülnek, végül a nap világossága szürkül el. A vértanúnak ilyenkor már csak a vándorbotja, egyetlen egy kapaszkodója marad, ami nem más, mint a belső meggyőződése. A boldogálvatási per előkészülete folyamán vizsgált dokumentációból, a még fennmaradt tárgyi kellékekből, a megható tanúvállomásokból sikerült azt a mozaik képet összeállítani, amelyből Boldog Bogdánffy Szilárd vértanúpüspök élethű alakja rajzolódhatott ki. Sikerült ezáltal azt a forgatókönyvet rekonstruálnunk, amely a vértanúsághoz vezető út jellegzetesebb eseményeit filmesítette meg, olyan hiteles arcképet festve meg Szilárd püspök alakjáról, amely előtt mindannyian elismerőleg hajtunk fejet. Amennyire emberi erőfeszítésből lehetséges volt, megismertük Szilárd püspök helytállásának és álhatatosságának külső megjelenési formáit, tanúságtételének egyes epizódjait. Mindannyiunkat foglalkoztat viszont az a belső erő, az a meggyőződés, az a felkészültség, az a rendíthetetlen hittel párosult szakmai ismeret, amiből a vértanú püspök táplálkozott. Mindez idáig láthattuk Szilárd püspök rendíthetetlen hitéből és álhatatosságából fakadó cselekedeteit, szemlélhettük szilárdságának külső megjelenési formáit. Nézzünk most a színfalak mögé, lessük el kulisszatitkait, mélyüljünk el lelki életének belső vas szerkezetébe, és ismerkedjünk meg azzal a lelki és szellemi tréninggel, amely őt olyanná alakította, mint amilyen volt. Senki nem születik szentnek, sem vértanúnak, sem teológusnak, sem poliglotnak. Az ember azzá válik, amivé alakítják, és amivé alakítja magát. Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, hazaérkezve arab szakos végzettsége után a biblikus tanulmányairól kijelentette: senki ne gondolja, hogy az arab, a héber, az arám szavak csak úgy maguktól szálltak a fejembe, bizony megszámlálhatatlan órákat kellett töltenem a könyvek fölött, hogy a semita nyelvek ismeretére szert tegyek, és a szavakat megtanuljam. Szilárd püspök is ilyen szorgalommal, ilyen kitartó erővel szívta magába azt a tudományos szakismeretet, amelyet végül a doktori munkája meg doktoriával szerzett meg, és a doktori munka bizonyította ezt a képességét, ezt a rátermettségét. A következőkben arra teszek próbálkozást, hogy Bogdánffy Szilárd teológiai képzettségét eseteljem doktori disszertációjának bemutatásával. A teológiai kortörténet szemléltetésével, valamint a politikai viszonyok ismeretében doktori értekezésének sorain keresztül egy olyan teológus alakja körvonalazódik, aki méltán kerülhetett volna be a legnagyobbak soraiba. Első lépésben tehát tanulmányi kurrikulumának lényeges pontjait emelném ki, majd ennek ismeretében a kortörténeti adottságokat ismertetem. Ezek fényében ismerkedhetünk meg majd aztán magával a doktori munkával. Részletesen kell foglalkoznunk magával az apokaliptikával, mint irodalmi stílussal, hiszen ez ad majd magyarázatot Bogdánffy teológiai nézetére, melyben burkoltan társadalomról alkotott képét is megfogalmazza. A szakmájában sikeres embert szívesen emlékezik vissza egykori alma materére, ahol tanárai és nevelői a szakmai tudás legalapvetőbb ismereteik adták át neki. Bogdánffy Szilárd püspök számára a temesvári piarista gimnázium és a nagyváradi teológiai intézmény után a több évszázados múltra visszatekintő budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány Egyetem jelentette azt a szellemi és lelki műhelyt, ahol szellemét és lelkét a kor legnagyobbjai csiszolták élesre, amelyre oly nagy szüksége volt az elkövetkezendő években. olyan szellemóriások előadásait hallgathatta, akiknek nevei mérföldkövek voltak a magyar katolikus teológiai történet folyamán. Mindenekelőtt a nemzetközi szaktekintélynek is örvendő Eisleitner József, akit az ugariti sémi nyelvű feliratok megfejtőjének tartanak számon, és mai napig is tudományos forrásként használják az 1950-es években megjelent német nyelvi fordítását. De ott találjuk a temesvári születési Pataki Arnold újszövetségi professzort, aki korábban a nagyváradi teológián is tanított, Bogdánfinak pedig mentora is lehetett az apokaliptikus történelembölcselet szakterületén. A 20. század egyik legnagyobb hisztszónokának, Tóth Tihamér előadásait is élőben hallgathatta, és erősíthette zsenge lelkét a megpróbáltatások idejére. Legjelesebb tanára mégis az a Sütz Antal volt, akinek dogmatika könyvét még a mai napig is több magyar szemináriumban tankönyvként is használják. Miután 1929 és 31 között itthon befejezte filozófiai tanulmányait, 1933 és 34 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta teológiai tanulmányait, ahol 1933-ban Eisleitner József professzor vezetése alatt biblikus szigorlatot tett, majd sorozatosan 1940-ben fundamentális teológiából és dogmatikából, 41-ben morálisból és egyháztörténetből, végül 42-ben egyháztörténetből és egyházjogból. Az akkor érvényben levő egyetemi szabályzat szerint az alapképzés után a felsorolt tantárgyakból szigorlatot, azaz összesítő vizsgát kellett tenni, majd ezt követően lehetett doktori védésre jelentkezni. A máig egyetlen egyetemi ranggal rendelkező katolikus teológiai felsőoktatási intézmény a Pázmány Péter óta képezi magyar nyelven a teológia művelőinek elitjeit. A képzés mindig csak a kezdet, az ismeretek halmozása, a metodológia elsajátítása, a legmagasabb fok megszerzése és csupán csak bebizonyítása annak, hogy a kandidátus képes a teológiai tudományok művelésére. Doktori disszertációt tehát nem magáért a címért ír a kutató, hanem csupán azért, hogy a későbbi kutatásra való képességét igazolja a szaktekintélyek előtt. Bogdánffy Szilárd bizonyságot tett erről a képességéről, amikor 1943. június 25-én Pataki Arnold újszövetségi professzor elnökletével a vizsgáztató bizottság előtt megvédte doktori disszertációját. Ennek bizonylatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem archívumában található matrikula 135. lapján lehet olvasni, ahol a bejegyzés szerint summa cum laude minősítéssel doktorált. Sajnos az egyházi intézmények és ezzel együtt a levéltári anyagok hányatott sorsa miatt egyéb bejegyzés, minősítés vagy bármiféle méltatása a műnek nem maradt fenn, csupán magának a doktori disszertációnak egyetlen teljes terjedelmű példánya. Még mielőtt magának a műnek az elemzésébe kezdenék, fontosnak tartanám néhány előzménynek és körülménynek az ismertetését. Mindenekelőtt azt a tényszerűséget emelném ki, hogy abban az időben a 30-as, 40-es években a nagyváradi és szatmári egyházmegyék papnövendékei idehaza, azaz részben Nagyváradon, részben Szatmáron végezték teológiai tanulmányaikat, tehát a külföldi tanulmányi út kivételesnek, vagyis inkább kitüntetésnek nevezhető. Bogdánffy kivételes tehetségét nyilván már iskolai évei alatt is bizonyította, így érthető volt főpásztora rendelkezése, miszerint a filozófiai tanulmányok után külföldre küldi teológiai tanulmányai folytatására. Bogdánffy kiváló nyelvismerettel rendelkezett. Román, magyar, német és szerb nyelvismeretre nyilván még a vajdaságban szert tehetett, majd a francia nyelvet iskolai évei alatt sajátította el. Mindezen nyelvismeretek birtokában szinte predestinálva volt külföldi tanulmányútra. hogy miért éppen Budapestre esett főpásztora választása, egyelőre homály fedi. Nyitva állhatott előtte akár a bécsi Pázmáneum szeminárium, akár a római Collegium Germanicum et Hungaricum, ahol az éppen egykori német-római birodalom területéről érkezett papnövendékek mellett a magyar Szent Korona területéről érkezett, többségében magyar anyanyelvű teológusok tanultak. Minden esetre Bogdánffy 1929-ben tett érettségije után 29-31 között Nagyváradon kezdi meg filozófiai tanulmányait, majd 31 őszén lépte át a budapesti központi papnevelő intézet kapuit, és folytatta teológiai tanulmányait a Pázmány Egyetemen, majd itt fejezte be 33-ban az alapképzést, és első szigorlatát is itt tette le, valamint hittanári vizsgát is tett. Szót kell ejtenünk mindenképpen a háborús körülményekről, ugyanis ez akarva akaratlanul is befolyásolta tanulmányi előremenetelét, ugyanakkor munkájára is rányomta bélyegét. 1934-től már idehaza találjuk, mint hittantanár, nevelő és egyéb lelkipásztori teendőkkel megbízott fiatal pap. Ugyanakkor a posztgraduális tanulmányait is tovább folytatja Budapesten. Ne feledjük el, hogy a 30-as évek második felében meglehetősen forró hangulat volt a térségben, ugyanis a háborús puskaporos hordó már nagyon kezdett forrósodni. Nem is egyszerű nyomon követni Bogdánffy életútját ezekben az években. Az azonban bizonyos, hogy az országból való kitoloncolása után 1939-ben ismét Budapesten találjuk, ahol hitoktatóként és nevelőként tevékenykedik a Ránolder intézetben. Ez a kitoloncolás, minthogy minden rosszban van valami jó is, nagyban elősegíthette, hogy a doktorátushoz szükséges szigorlatokat letehesse. Nincs ugyanis egyértelmű bizonyítékunk arra vonatkozólag, hogy a doktorátust mikorára tervezte, vagy milyen reális esélyt látott ő maga, hogy ezt valamikor is megszerezhesse, látván a háború borzalmait. Minden esetre a budapesti tartózkodása alatt a kitoloncolás után elképzelhető, hogy felvette kapcsolatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetőségével, és ennek lehetőségét nyilván megbeszélték az illetékes tantestülettel. Arra viszont van írásos bizonyítékunk, hogy az egyetem vezetősége különös figyelemmel és támogatással segítette a Trianon következtében kint rekedt szeminaristák támogatását. Bogdánffy neve is szerepel többek között azon a listán, akik a tandíj elengedését kérvényezik a vezetőségtől nehéz anyagi helyzetükre hivatkozva, amit készségesen el is engednek nekik. Ebből arra következtethetünk, hogy a Nagyváradi Egyházmegye már akkor nem tudta finanszírozni a külföldi tanulmányokat, sem pedig állandó kapcsolatot nem tudott fenntartani a kiküldött szemináristákkal, akiket alkalmanként látogathatott volna és ezáltal támogathatta volna. Ilyen körülmények között tehát a tanulási lehetőség mondjuk adott volt, viszont maga a tanulás és kutatás a doktori munkához meglehetősen szerény körülmények között zajlott. A 40-es évek elején Bogdánffynak mégis sikerült az előbb említett kitoloncolásból adódott budapesti tartózkodása miatt is sorba beprogramozni a szigorlatait, valamint a szükséges kutatómunkát elvégeznie. Megint csak sejtéseinkre hagyatkozhatunk, miképpen sikerült az állapotbeli kötelességeinek teljesítését egyházmegyéjében és kutatói munkáját külföldön, vagy akár az állandó kapcsolattartást az otthoniakkal harmonikus egységben megtartania. Most pedig tekintsünk bele részleteibe, és nézzük meg, mi is született meg kutatásainak eredményeként. Mint említettem, a teológiai alapképzést 1933-ban fejezte be, majd nagy valószínűséggel mindjárt visszatért egyházmegyéjébe, majd rá egy évre pappá szentelik. Kevés a valószínűsége annak, hogy ettől kezdve következő szigorlatáig, 1940-ig lett volna alkalma kutatómunkát végezni, hiszen egyrészt szerteágazó lelkipásztori teendői, másrészt pedig a nagy távolság miatt továbbá a háborús hangulatok következtében lehetetlen volt elmélyült tudományos munkát végeznie. Az természetesen igaz, hogy akkor még megvoltak a nagyváradi és szatmári szemináriumok könyvtárai, az viszont kétséges, hogy akkora könyvtár állománnyal rendelkeztek volna, hogy az itt meglevő művekből doktori munkát írhatott volna. Ugyanakkor doktori munkát vezető szaktanárok is csak Budapesten voltak. Röviddel kitoloncolása után, visszatérésekor, 40-ben előjárói a nagyváradi szeminárium prefektusi tisztségét bízzák rá, valamint erkölcstant kellett oktatnia. Tulajdonképpen ez a tanári megbízatása is indokolta a doktori fokozat megszerzését, ami elengedhetetlenül szükséges volt a szemináriumi tanári tevékenységéhez. Ezzel is magyarázható, hogy a szigorlatokat ettől az évtől kezdik letenni Budapesten, feltehetően ingázással. További rejtélyt jelent, miért éppen biblikus tematikájú doktori tézist választ, miért nem erkölcstant, holott a nagyváradi szemináriumban erkölcsteológiát tanít. Kétféle magyarázatot kaphatunk erre vonatkozólag. Vagy azért, mert a biblikus tanszék éppen megüresedett, vagy rövid időn belül megüresedni látszott, vagy pedig, ami inkább valószínű, egyszerűen csak erre érzett nagyobb késztetést. A doktori címet illetően teljesen mindegy volt, melyik szakterületet választja a teológián belül, hiszen mindenképpen általános teológiai doktorátust kapott, azaz Doctor Sanctissimi Theologiae. Ami azonban nagyon fontos, hogy a kánoni, azaz egyházi teológiai doktorátus, ami mind a mai napig magyar nyelven kizárólag csak a Pázmány Péter Egyetemen szerezhető meg, Bogdánffy Szilárd ezt a doktori fokozatot kapta meg. Figyelembe véve az elmondottakat, tehát 1939-ben kitoloncolják, Budapesten tartózkodik, 40-ben újrakezdi szigorlatait, Nagyváradon szemináriumi tanári megbízatást kap, utolsó szigorlatát 42-ben teszi le. Mindezeket összevetve Bogdánffynak gyakorlatilag meglehetősen kevés ideje marad a kutatói munkára. 1941-42 között nyilvánvalóan a szóbeli szigorlataira készült, feltételezhetően ez idő alatt kevés ideje marad a doktori íráshoz. Abban az időben pedig ismeretlen volt a fénymásolat formájában gyűjtött anyag, a felhasznált irodalmat tekintve egyértelműen könyvtárhoz volt kötve. Effektíve tehát 1942. márciusától 1943. júniusáig, azaz alig másfél év alatt kellett neki a doktori munkát megírnia. Meglehetősen kevés írásos emlék marad, meg Bogdánffy püspöktől, ezek között a legértékesebb összefüggő írás a doktori munkája, amit különös megbecsüléssel őriz a püspöki hivatal. Ez is meglehetősen kalandos úton került hozzánk. Az egyetlen teljes terjedelmű iratot a Pázmány Péter archívumában őrzik, ennek egy másodpéldánya van a mi birtokunkban. A mű maga 272 oldalt foglal magába, géppel írott szöveg, viszonylag sok utólagosan beírt kiegészítéssel és javítással. A későbbi beírások elsősorban eredeti héber és görög szavak, mely karakterek nyilván nem szerepeltek az írógépen. Alapos korrektúrára vallanak azok a javítások, amelyek szintén későbbi kézzel írt be javítások. Az elütések, a javítások is arra engednek következtetni, a szerzőnek feltételezhetően sietnie kellett a doktori megírásával, bár tartalmi összefüggésében nem fedezhetünk fel hiányosságokat. Az emlékkötetben is megjelent reprint kiadás annak az eredeti példának az alapján készült, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem őriz. És itt szeretnénk köszönetet mondani az egyetem vezetőségének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a féltve őrzött kincset. Mivel hogy a doktori cím megszerzéséhez az akkori egyetemi rendelkezés alapján elégséges volt egyetlen példányt benyújtani, a Pázmány Péter Egyetem archívumában őrzött példányszám az egyetlen létező, teljes doktori munka. Az akkori körülmények nem tették lehetővé, hogy a doktori munkáját publikálja, Éppen ezért a nagyváradi római katolikus püspökség ezúton szeretné egykori kiváló tehetségű papjának kutatói munkáját nyilvánosságra hozni azáltal, hogy könyvformájában megjelenteti. A kétkötetes emlékkötet második kötete tartalmazza Bogdánffy doktori tézisét. A kivitelezés digitális facsimile reprint, tehát nem újragépelt tördelés, hanem képszerű reprint, ami még hűebben tükrözi a korabeli technikai viszonyokat. Aki kézbe veszi a könyvet, megtapasztalhatja közel 70 évvel ezelőtti szövegírási lehetőségeket. Amikor ugye nem volt sem delete, sem copy-paste, sem újraírási lehetőség az írógépen. Természetesen indokolatlan, azaz igazságtalan lenne Bogdánffy doktori munkáját a jelenlegi tudományos kritériumok alapján megítélni, olyan eredményeket számon kérni tőle, amelyek csak jóval utána keletkeztek a kutatások folyamán. Figyelemre méltó viszont az az információ halmaz, az a tájékozottság, amelyet művében felsorol, és amelyet elsősorban az akkor érvényes tudományos kontextusban kell szemlélnünk. Hogy a doktori disszertáció igazi súlyát felmérjük, érdemes az akkori tudományos életbe helyezve értékelnünk, és a kor kutatási eredményeivel összevessük. Mindjárt a disszertáció címe is magyarázatra szorul. Szinoptikus apokalipszis. A szinoptikus együttlátást, egymás mellé helyezést, összevetést jelent. Az apokalipszis pedig egy olyan irodalmi stílus, amely a bizonyos végidőbeli eseményeket feltárja és leleplezi. Tulajdonképpen egy olyan doktori munkáról van szó, amely összeveti az apokrif és a biblikus irodalom végidőbeli eseményeit leíró történeteit, és próbálja megfejteni a Krisztus előtti és utáni 2-3 évszázad népi hagyományaiba keletkezett műveknek végidőről, végítéletről, és egyáltalán a feltámadás utáni életről alkotott összképét, természetesen az evangéliumok tanításával összevetve. A témaválasztás hátterében több tényező is közrejátszhatott, de mindenképpen érdemes szem előtt tartani azt, hogy a 19. század végén, a 20. század elején ebben az időben kerültek a bibliai kutatók érdeklődési panorámájába, amikor tágabb képet akartak kapni a kor vallásos életéről. Nem kerülhettek be a kinyilatkoztatott könyvekként számon tartott bibliai korpuszba, mivel számos olyan elemet tartalmaztak, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak a kinyilatkoztatás tételeivel. Az apokrif irodalom több száz, sőt több ezer hosszabb, rövidebb dokumentumot tartalmaz, melyeknek rendszerezése mára már egész tudománnyá fejlődött. Alapjaiban véve Bogdánffy kutatási anyagát ezek az iratok képezték, amelyek részben magyar, részben idegen nyelvi fordításban már a Budapesti Egyetemen hozzáférhetőek voltak. A biblia kutatás lendületes virágzása 20. század közepe után fejlődhetett ki a katolikus egyházban, amikor a hivatalos szentszéki dokumentumok ezt egyre inkább szorgalmazzák. A szorosabb értelemben vett nemzetközi bibliakutatás is inkább a 19. század végétől kezd szárba szökkenni, aminek hatása az egész katolikus világban érezhetővé válik. Ezen irányelveken felbuzdulva az erdélyi teológusok is nagyobb erővel kezdtek hozzá a biblia mélyebb tanulmányozásához, felzárkózva azon nemzetközi csoportokhoz, akik intézményes keretek között jól kiépített struktúrában végezhették kutató munkáikat. Magyar nyelvterületen is ebben az időben jelenik meg a modern bibliakutatás első nemzedéke, akik elsősorban az egyelőre külföldön virágzóbb egyetemeken szerzett tudásukból táplálkozva terjesztik minél szélesebb körben az újabbnál újabb bibliatörténeti felfedezéseket. De egyre gyakrabban találkozhatunk egyéni művekkel is, amelyek messze menően egybehangzóak a nagy nyugati nyelveken megjelent szentírás tudományi művekkel. Nem feledhetjük el azt sem, hogy a 19. század végi magyar egyházmegyék infrastruktúrális értelemben sokkal közelebb álltak nyugati testvéregyházmegyéikhez és az egész katolikus világhoz, mint az államosítást követő évtizedekben, amikor úgy infrastruktúrális potenciáljait, mint szabad mozgásterét elveszítette. A háborút követő évtizedek a magyar egyházmegyék is ezekben a teológiai oktatásban résztvevő szakemberek továbbképzése és utánpótlása is megfeneklett. Bogdánffy még azokkal a kiváló felkészültséggel rendelkező szakemberekkel találkozhatott a Pázmány Egyetemen, akik az éppen standardnak számító teológiai tudományt adták át hallgatóiknak. Éppen az egyháztörténelem folyamán a megállt parancsoló rendelkezések oda vezettek, hogy a katolikus egzekéták olyan kutatási területeket választottak, amelyek nem feltétlenül ütköztek a magisztériummal, és így keletkeznek olyan földrajzi munkák, monográfiák a szentföldi növényvilágról, állatvilágról, geológiáról. Bogdánffy meglátása szerint akkor ír, amikor a tárgykör kritikai harcai nagy részben elültek. Fogalmak tisztultak, új adatok bukkantak föl, a teológiai vizsgálódás számára új kilátások nyíltak meg a zivatar utáni napsütésben. Bár az antimodernizmus élessége némileg tompult, de a légkörben még mindig érződött, elégséges csak Prohászka Ottokár indexre került könyveire gondolni, mely a kor magyar teológusai között belső viszályról árulkodik. Nyilván a következő években, mint az Bogdánffy is vallja, az éles viták elültek, de a teológus kutatók még mindig az óvatosság jegyében végezték munkájukat. Ilyen légkörben éppen az apokrif irodalomhoz nyúlni igencsak bátor vállalkozásnak bizonyult. Másrészt viszont a téma aktualitását tekintve igencsak időszerűnek bizonyult. A felhasznált irodalomból is arra következtethetünk, hogy a háborús körülmények igencsak rányomták bélyegüket munkája kivitelezésére. Megfigyelhető, hogy a felhasznált szakirodalom inkább a 30-as évek és azok előtti időkre nyúlnak vissza. Feltűnően kevés korabeli anyagot használt, nyilván a hozzáférhetőség akadályokba ütközött. Idegen nyelvi műveket is feldolgoz, hiszen nem csak felsorolja, de idézi is azokat. Erről ő maga így ír. Napjaink szakirodalmának idevágó csupán folyóiratok ismertetéseiből dolgozhattam föl. Külföldi szakkönyvek ismertetése úgy szólván lehetetlen. Több mint 10 év kutatási eredményei a disszertáció megjelenéséig hiányoznak munkájából. Bibliográfiája alapján az is megállapítható, hogy Bogdánffy számára Lagrange jelentette a legfőbb szaktekintét, az ő filológiájára építi kutatását. Az, hogy többségében a 30-as, 40-es évek képezik a felhasznált szakirodalom első határát, azzal magyarázható, hogy a külföldi könyvek beszerzése igencsak komoly akadályt jelentett az egyetem számára is, talán a szakmai kapcsolatok ápolása is ellehetetlenedett a háború éveiben. A könyv bevezetője a szerző rendkívül tájékozottságára utal, amivel szinte az egész ókori keleti irodalomból bemutatott apokaliptikus jelenséget felvázolja, pontos bibliográfiai utalásokkal. Otthonosan mozog nem csak a témában, de a szakirodalom kezelésében is, latin, német, francia, olasz és angol irodalmat egyaránt felhasznál. Gondolatmenetét a világirodalom klasszikusainak idézésével ízesíti. A tisztánlátás kedvéért szeretném kifejteni az apokaliptika kifejezést, mint teológiai fogalmat. Mint az imént is említettem, a szó etimológiai jelentése felfedés, rejtett dolgok nyilvánosságra hozatala. Teológiai értelmezésben pedig azokat az írásokat jelenti, amelyek a végső dolgokra, az utolsó ítéletre, a világ végére vonatkozólag fednek fel eddig ismeretlen dolgokat. Apokaliptikus írás tehát az olyan irat, mely a világ végét és az azt követő eseményeket beszéli el úgy a világra, mint az emberre vonatkozólag. Az apokaliptikus irodalom kialakulásának legmélyebb gyökereit az ősi iráni vallási hagyományokban kell keresnünk, amelyek a vallási dualizmus harcában Ahura Mazda és Angra Mainyu, a jó és a gonosz áll szemben egymással. Az iráni vallást kimondja, hogy ez a harc már most itt a Földön zajlik, de végső kimenetele a természet életen túl fog befejeződni. A két transzcendentális, azaz természet fölötti létező már itt vívja küzdelmes harcát, de a végső időkben majd a túlvilágban dől el kettejük ádász harca. Tulajdonképpen az apokaliptikus irodalomban szereplő köztes lények, azaz a démonok, a szellemek, ebből az iráni vallásból átvett mitológiai alakok, akik a jó és a rossz harcában vállalnak döntő szerepet. Az egész apokrif apokaliptikus irodalom főszereplői ezek az iráni vallásból áthagyományozott köztes lények, akik mintegy kitöltik a menny és a föld közötti teret. A zsidóság a fogság előtti időben ezt az axiomatikus tanítást hirdeti, miszerint Isten a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti, méghozzá már itt a földön. Amikor Izrael a Krisztus előtti 5. századtól kezdve sorozatosan kell megtapasztalja az idegen uralmak elnyomását, átértékeli ezt a tanítást, hiszen nem tud másképpen magyarázatot adni a választott nép sanyargatására. Sőt, a bölcsességi irodalom arra a kérdésre is feleletet keres, miért van az, hogy Isten megengedi a gonoszok boldogságát, és eltűri az ártatlanok szenvedését. A zsidóság csak úgy tudott ebből a zsákutcából kikerülni, az isteni igazságszolgáltatás megvalósulását nem ebben az életben hirdette meg, hanem a földi élet után, azaz a halál után látta megvalósulni az igazságszolgáltatást. Hogy a jók és igazak szenvedését tapasztaljuk itt a földön, az annak tudható be, hogy Isten eltűri itt a földön a gonosz felülkerekedését a jó fölött, de a végső időkben, a halál utáni életben a jó örökre győzedelmeskedik. Ez az úgynevezett vallási motívum az iráni vallásban volt honos, amit a zsidóság a 40 éves babiloni fogságban tapasztalhatott meg, és akarva akaratlanul magával hozott a szabaduláskor, amelyet aztán beépített a bölcsességi irodalom teológiájába. Úgy érzem, itt betekintést nyerhettünk egy rövid időre Bogdánfi gondolatvilágába, tekintettel arra, hogy doktori munkájának megírásakor is hasonló politikai jelenséget tapasztalhatott meg, mint az apokaliptikus irodalom szerzői. A vallásfenomenológia egyik kutatási területe a vallási megnyilvánulások kultúrtörténeti hátterének vizsgálata. Amint a zsidóságon belül egy isteni igazságszolgáltatás kitolása a földi életen túlra a politikai elnyomásra adott válasz volt, úgy ez a jelenség Bogdánfi életkörülményeire is alkalmazható. Bár még csak előzetesen, de már megtapasztalhatta a közelgő politikai viszonyok átalakulását, és hasonló érzést tölthette el, mint a zsidóság vallási vezetőit, akik Isten világuralmát várták volna, mint a késleltetett igazságszolgáltatást. Kutatásai során ez a vallási meggyőződés vezérelhette Bogdánfit is. Isten eltűri a gonoszok karázdálkodásait, az igazak jutalma az örök életben teljesedik majd be. Kutató munkájának első részében a zsidó apokaliptikus hagyomány gyökereit vizsgálja. Mások munkája is azt látszik igazolni, hogy az apokaliptika gyökerei még a judaizmus előtti időre nyúlnak vissza egészen a próféták koráig. A hagyományok vizsgálatakor sorra veszi a zsidó szentírás könyveit, majd az apokrif iratokat, míg nem a népköltészet talajára vándorol, ahol más kultúrák apokalipsziseit is szemügyre veszi. A szakirodalomból összegezve fogalmazza meg az apokaliptika teológiáját, sorba véve annak főbb témáit. A főbb témák felvezetése után az apokaliptika stilisztikai jegyet így elemzi, mely eligazítást ad a művek értelmezésében. Ennek alapján fogalmazza meg részletesen a zsidó apokaliptika eszkatológiáját. A fejezetek végén mintegy összegzi az egyes könyvek tanítását a fent nevezett témáról. Bogdánfi Szilárd doktori munkája az apokaliptika világában való magasfokú jártasságról tesz tanúságot, hiszen nem pusztán egy ismerethalmazt rögzít, rámutatva a fellelhető összefüggésekre. Kutatása során az egzegézis metodológiai szabályait is rutinnal kezeli, melyre az egzegétes stílusa igényt tartó szakembernek elengedhetetlen szüksége van. Értekezésének oldalain nyomon követhetjük teológiai éles látását, melyet minden egyes alkalommal a témába vágó konkrét szövegtanúk alátalmaztásával bizonyít. Ekkora tájékozottsággal, egy meghatározott kutatási területtel kapcsolatban csak az rendelkezhet, aki szinte a teljesség határait súroló háttérismeret birtokában van. Mindezek ellenére a rendelkezésre álló anyagból sikerült egy olyan szintézist és doktori címet megszereznie, amellyel méltán állhatott volna a kor szaktekintélyeinek sorába. Tulajdonképpen a zárszóban foglalja össze teológiai mondandóját, ami egyben hitvallása is a témában. Egyház hűségét saját kijelentésén mérhetjük le. A szinoptikus apokalipszis biblikus elemzése is csak azért fáradozhat, hogy a végén átadja a szót a teológusnak. Tehát végezhet az egzegéta filológiai, kultúrtörténeti kutatásokat, az egyházi tanításhoz való hűség marad mégis minden kutatás mércéje. Amennyiben igaz az a többé-kevésbé általánosan elfogadott vélemény, miszerint minden kutatás mögött valamilyen személyes érdekeltség húzódik meg, Bogdánffy apokaliptikához fűződő érdekeltsége több választlehetőséget is felszínre hoz. A teológián belül miért éppen az apokaliptika? Az apokaliptika témája miért éppen háborús körülmények között? A két kérdés szorosan kapcsolódik egymáshoz, de megválaszolásuk Bogdánffy egész teológiai és társadalompolitikai nézeteibe egyaránt bepillantást enged. A doktori disszertációnak ilyen fényben megszülető olvasa tehát nem szakismeretet, de kortörténeti kiértékelőt is rejthet magában. Bibliai jellegű apokaliptikai elemzésén keresztül politikai álláspontját is megfogalmazza, amennyiben az olvasó az apokaliptika rejtjeleit ismerve értelmezni tudja a korabeli eseményeket. Innen már csak egy lépés a jelenkor történéseire való utalások azonosítása és a szerző kortársi elemzéseinek körvonalazása, melyek teológia segítségével úgy teológiai, mint politikai világnézetére is könnyedén következtethetünk. Bogdánffy Szilárd doktori tézisében egyszerre végzett kutatói munkát és tett egyben hitvallást. Kutatást végzett, hisz az egyetemi kritériumoknak megfelelve eleget tett minden olyan követelménynek, amely a doktori cím odaadásával járt. Hitvallást is tett, hiszen göröngyös kutatásai során nem tért le a téves eszmék zsákutcáiba, és nem tévedt el a holt eszmék sivatag útjáin. De mindemellett olyan művet írt meg, melyet mondhatni saját vigasztalására fogalmazott meg a közelgő nehéz időkre. Mintha előre megsejtette volna, hogy tudományos kutatói műve és ennek eredményei rövid időn belül saját maga vigasztalására válik. Disszertációjának publikálására nem nyújthat lehetőséget a mostohakor. A teológia ezen belül a Szentírás tudomány területén megjelölt útvonalainak ismertetését és követését a történelmi események kószaforgó szelei, komor sötétté tornyosuló felhői lehetetlenítették el. Nem beszélhetünk úgy, évtizedek múltán úgynevezett szakmai rehabilitációról, hiszen még alkalma sem volt tehetségét kellőképpen kifejleszteni. Doktori tézisének megjelentetése tisztelgés azelőtt a mély hittel párosult elköteleződés és kutatásában kifejtett precizitás előtt, melynek nem csak doktori címét köszönheti, de mártíromságának idején is megtartó erőt jelentett számára. Ő maga így ír, Isten kormányzása a világ legkisebb zugára is kiterjed. Minden történést az igazak javára irányít. Bogdánffy Szilárd eme megfogalmazása legyen az utókor hitvallása.